Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Testvérek, hallgassuk meg Istenünk hozzánk szóló igéjét, amellyel keresi a mi szívünket a mai vasárnapon. Amint az írva van a korintusiakhoz írt Pál apostoli első levél első fejezetének 10. versétől a 17. verséig bezárólag. Amíg az ígét hallgatjuk, alázatos szívvel helyünket elfoglalva tegyük. Pál apostolnak a korintus beliekhez írott első leveléből az első fejezet 10. versétől a 17. verséig így szól hozzánk Istenünk igéje. A mi Urunk, Jézus Krisztus nevére kérlek titeket, testvéreim, hogy mindnyájan egyféleképpen szóljatok, és ne legyenek közöttetek szakadások, hanem ugyanazzal az érzéssel, és ugyanazzal a meggyőződéssel igazodjatok egymáshoz. Mert azt a hírt kaptam rólatok, testvéreim, Chloé embereitől, hogy viszálykodások vannak közöttetek. Úgy értem ezt, hogy mindenki így beszél közöttetek. Én Pálé vagyok, én Apollósé, én Kéfásé, én pedig Krisztusé. Hát részekre szakítható-e Krisztus? Talán Pál feszítetett meg értetek? Vagy Pál nevére keresztelkedtetek meg? Hálát adok Istennek, hogy senkit sem kereszteltem meg közületek, csak Kriszpuszt és Gájuszt. Nehogy azt mondhassa valaki, hogy az én nevemre keresztelkedtetek meg. Igaz, megkereszteltem még Sztefanász házanépét is, rajtuk kívül azonban nem tudom, hogy mást is megkereszteltem volna. Mert nem azért küldött engem Krisztus, hogy kereszteljek, hanem hogy az evangéliumot hirdessem. De nem bölcselkedő beszéddel, hogy a Krisztus keresztje el ne veszítse erejét. Amen. Isten tegye áldottá az ő igéjének hallgatását, befogadását és megtartását. Gyertek, imádkozzunk! Urunk, Istenünk, Krisztusunk, megköszönjük neked az életünket. Megköszönjük azt, hogy elhívtál bennünket valamikor, egyszer. Talán nem tudtunk még magunkról sem, de te megkereszteltél. Lehet, hogy egy lelkész volt itt, vagy lehet, hogy máshol, de te ott voltál a keresztségben, a keresztvízben. És később, amikor kinyílt a szemünk, és találkozhattunk veled, akkor már hálát tudtunk adni, hogy te még azelőtt szerettél bennünket, hogy mi tudtunk volna rólad, vagy egyáltalán akartunk volna rólad tudni. Elhívtál. Nem mi választottunk, te választottál minket. Lehet, hogy már felnőttként robbant el bele az életünkbe szereteteddel. Lehet, hogy most szólítasz meg. Valahogy ide keveredtünk. Valamiért itt vagyunk, előtted, veled. Uram, és köszönöm ezt neked. Kérlek, hogy szólj. Add, hogy halljuk, amit szólsz. Nyisd meg a szívünket, ha tudjuk befogadni a te üzenetedet, vele együtt a te lelkedet, amely meg tud erősíteni, ami vezetni tud bennünket. Add, Uram, hogy tudjunk tanítványaid lenni, ne csak hallgatóid, taníts minket veled lenni. Jézus Krisztus nevében kérünk, Istenünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Istenünk igéje szól hozzánk a János evangéliumából a 13. fejezet 34. és 35. versétől, János evangéliumának 13. fejezetéből, a 34. és 35. versből így szól hozzánk. Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. Amen. Kedves testvérek, elkezdtük a korintusi levél olvasását a református bibliolvasó kalauzunk szerint, és mindenkinek nagyon nagy örömmel és jó szívvel tudom ajánlani, hogy vegyük naponként az ígét a református bibliolvasó kalauzból, mert valahol Isten áldott eszköze ez. Nekem legalábbis az életemben mindig ezt tapasztalom, amikor megszólal a bibliolvasó kalózon keresztül ige. Persze, nyilván egyház vagyunk, mint ilyen, akármennyire nyomorult, akármennyire szétesett és gyalázatos sokszor, de Isten eszköze, Isten teste, Krisztus teste, és a benne megszólaló ige azok számára, akik nyitott szívvel hallgatják, mindig életet ad, életet jelent. A korintusi levél Pál apostolnak az egyik legismertebb levele, nagyon személyes levél minden tekintetben. Magyarázók többször mondják azt is, hogy több korintusi levél volt egyébként. Valószínűleg ezekben a levelekben is nem csak két levél van, hanem lehet, hogy bele van téve több levélnek a részlete is, tehát egy elég dinamikus kapcsolatot mutat be gyülekezete és pásztora között, apostol és az egyház test között, és nagyon hálásak lehetünk érte, mert mindig tanulhatunk belőle valamit a saját gyülekezetünk és a saját életünk szempontjából. A legváltozatosabb részek kerülnek mindig napvilágra a korintusi levélben, kezdve a tévtanításoktól, gyülekezet életén keresztül, a családi életen át, a leghétköznapibb és a legkülönlegesebb emberi kapcsolatokig. Beszélve itt akár a barátságról, akár a munka és a munkatársi vagy munkaadói és munkavállalói viszonyról, de egészen a házastársi viszonyig, a szexualitásig sok minden van Pál apostol tolla alatt megfogalmazva nekünk. Itt most a gyülekezet egységéről, a gyülekezet közösségéről beszél Pál. És nem véletlen, hogy olyan sok benyomás ért az elmúlt évben, az elmúlt hónapokban, de akár csak az elmúlt héten is, ami arra engedett engem a lélek által jutni, hogy a közösségről beszélnünk kell. Újra. Megint. Nem azért, mert rossz. Örömmel mondhatom, hogy gyülekezetünk hála az Úr Jézus Krisztusnak egy jó úton haladó közösség. Nem azért, mert olyan erőfeszítéssel, hogy hatalmas templomot épített az elmúlt nem egészen 500 évben ami Magyarországon egyedülálló, hanem azért, mert szeretik egymást itt az emberek. Bármilyen furcsa, és lehet, hogy most valaki ingatja a fejét egy kicsit, mégis azt mondom, hogy én azt tapasztalom, hogy a testvérek szeretik egymást. Lehet, hogy nem tudja mindenki, hogy a másik szereti őt, de ettől függetlenül ez így igaz. A közösségről beszél Pál nagyon szemléletesen, nagyon személyesen, hogy mennyire személyes az ugye a keresztelés legbensőségesebb mozzanatával próbálja Pál ezt felidézni, hiszen amikor keresztelünk, akkor nem csak azért jó és nagyon, nagyon belsőséges és kedves alkalom, amikor keresztelünk, mert gyermekeket hozunk ide, és azok annyira aranyosak, néha nem akarják, hogy kereszteljünk. A múltkor volt a kislány, és később a Facebookon feltett képek tanúsága szerint nagyon tiltakozott a keresztelés ellen, és akkor olyan jót beszélgettünk a szülőkkel, hogy nem baj, megküzdöttünk érte, leöntöttük a Krisztus bűnbocsánat üzenetét hordozó, szabadítását hordozó jellel, és a pecsét ott van rajta, akár mennyire is rugódozik ellene egy gyerek. Tehát nem csak ezért bensőséges, hanem azért is, mert a keresztség, én egyébként nagyon mellette vagyok a felnőtt keresztségnek. Ne szüntessük meg a gyermekkeresztséget, mert az teljesen más. De aki felnőttként keresztelkedik, azt az összekapcsolódást ő és a Krisztus közötti élet kezdetet látni, lelkészként vagy pásztorként nyomon követni, az valami óriásian felemelő élmény. Hogy valaki elindul valahonnan, kérdései vannak, és aztán elérkezik valahová, ahol azt mondja, hogy dönteni kell, és Isten kitartott kezébe helyezi az életét. Attól felemelőbb élmény nincs. Kívánom mindenkinek, hogy egyszer vezessen el valakit. Valakit vezessen el egyszer erre az útra, egészen eddig. Nem fogjátok megbánni. És a keresztelésen keresztül Pál jelzi a gyülekezetnek, hogy a szakadás, amiben vannak, az hála Istennek szempontjából kívülállóként kezelhető, bármint olyan értelemben, hogy ő nincsen benne, nem részese annak az oknak, ami kiválthatja ezt a szakadást, és hogy miért személyes? Hát azért személyes, mert ugye itt felső azt mondja, hogy hálát adok Istennek, hogy senkit sem kereszteltem meg közületek, és utána mondja, hogy csak Krisztust és Gájuszt, és utána gondolkozik. Gondolkodik Pál, és akkor azt mondja, hogy igaz, megkereszteltem még Stefanész háza népét is, közben, az írás közben eszébe jut, hogy hát igen, a Stefanész háza népét is ő keresztelte meg, de rajtuk kívül nem tudom, mondja vélet végtelenül őszintén, hogy mást is megkereszteltem volna, és hát ugye ez egy nagyon erős szabály. Tehát arra gondolnánk, hogy Pál egy kicsit itt labilis, ne bízzunk nagyon abban, amit mond, mert hát egyszer azt mondja, hogy nem keresztelt meg senkit, utána meg felsorol három kivételt. De hát aki valamilyen szabályrendszerben járatos, akár nyelvtani, akár fizikai, vagy bármelyik szabályrendszerben, az tudja, hogy a kivétel az mit tesz a szabállyal. Megerősíti. Ha pontosan tudjuk, hogy mi nem tartozik az alá a szabály alá, akkor jobban bízhatunk abban, hogy a többi egyébként igen. Tehát Pál kívülről nézi ezt a végtelenül személyes részt, a keresztséget, és ezen belül a konfliktust, ami kialakul a közösségben, vagyis széthúznak. Részekre bomlanak. Elválasztják magukat egymástól. Érdekes, hogy ezt nem csak a világban teszik meg az emberek. Ezt a gyülekezetben is. És nem csak világi dolgokkal tudják elválasztani egymástól magukat az emberek, hanem el tudják választani magukat a szent dolgokkal is. Hollandiában 15 felé választották magukat szent református hitvallás nyomán az egyházak. Krisztus teste. És azt mondja Pál pont ezért, hogy ne legyenek a Jézus Krisztus nevére kérlek titeket, mindnyájan egyféleképpen szóljatok, ne legyenek közöttetek szakadások. A Krisztus nevére, akinek a következményeképpen a keresztségben azt mondja az egyik, hogy én Pálé, én Apollósé, én Kéfásé, én Krisztusé vagyok, erre azt mondanánk, hogy ott az igazság. Hát azt mondja az, hogy ő Krisztusé, a másik három azt mondja, hogy Pál, Kéfás, Apollós, csak hogy az volt a baj, hogy az, aki azt mondta, hogy Krisztusé, az azt mondta, hogy egyedül én vagyok a Krisztusé, ti nem. Valahol kirekesztette a többieket. Ez a kirekesztősdi, egyébként elég komoly protestáns betegség is. Hála az Úrnak, hogy amúgy protestáns gyökerű felekezetek közül egyedül a hetednapos adventisták és az adventisták azok, akik 100%-osan kirekesztik a többieket a közösségből, ők számukra nincs más, mint a Jehova tanúi, nincs más. Senki nincs más, csak az, aki azt hiszi, amit ők, úgy, ahogy ők. Még a katolikusok is, az 500 éves ellentét ellenére nyitottabbak protestánsok felé, mint mondjuk az adventisták. De nem azért mondom, hogy szítsuk az ellentétet, hanem azért, hogy lássuk meg, hogy egyházak között mennyire tudunk mi ellentéteket feszíteni, és ugyanezek az ellentétek mennyire tudják széthúzni a közösségeket, mennyire megbontják az egységet. Márpedig, hogyha széthúzás van, hogyha válaszfalak épülnek, még ha szent dolgokból épülnek is ezek a válaszfalak, az nem az Isten akarata. Azt nem Krisztus munkája bennünk. Azt valami más. Pedig kell az egység. Nagyon veszélyes, ha nem vagyunk egyek. Nagyon veszélyes, ha nincsen közösség. Annyira szomorú látni akkor egy gyülekezetet, hogyha csak bejönnek egy istentiszteleti helyre, egy istentiszteleti alkalomra, elvégzik a rítust, mindegy, hogy református, vagy katolikus, vagy más felekezetű, és aztán hazamennek, mert nem érzik magukat benne a közösségben. Ezért nagyon örülök, és többen nagyon örülünk annak a szolgálatnak, amit a presbiter testvérek elkezdtek végezni minden Isten tisztelet előtt, hogy fogadják azokat, akik jönnek. Hogy nem egy helyre, nem egy rítusra jöttél csak, hanem egy közösségbe jöttél, amiben emberek vannak, és az embereknek szavaik vannak, a szavak mögött érzések vannak, életek vannak, történetek vannak, minden egyes arc mögött történet van, amiben te, ha akarsz, részt vehetsz. Ha akarsz, és hogyha hagyja, vagy a te történetedben hagyhatod, hogy ő részt vegyen, ha akar. És ezt a legnemesebb dolog keretében tehetjük meg, a Krisztus Jézus testében. Krisztus, aki az Isten, aki a szeretet. A szeretetre még majd visszatérek egy picit. Tehát kell az egység. De felfedezhető a széthúzás, sokszor még a legkristálytisztább egységben is elindulhat egyfajta bomlás és fajta romlás. Mi a legfontosabb része annak, hogy egységben maradjunk? A legfontosabb része az, hogy tanítványok legyünk. Folyamatos tanítványok. Ugye az elmúlt alkalommal hallottuk, hogy a tanítvány az, aki Krisztussal van. A régi fogalmak szerint az ókorban, amikor Jézus élt, ha valaki valakinek a tanítványa volt, akkor vele élt. A tanítványok 3 évig ott éltek Jézussal. Nekünk tanítványnak kell lennünk, ami azt jelenti, hogy Jézussal kell élnünk. Ő azt mondta, hogy velünk van minden napon a világ végezetéig. Ezt ő ígérte. Ezt azért tudja megtenni, mert ő egyenlő Istennel. Ő a láthatatlan Isten képe. Nem tudjuk pontosan felfogni, hogy hogy van ez. Meg tudjuk határozni. Extra kálvinizmus. Azt mondja Calvin, hogy hol van Isten, hol van Jézus. Hát azt mondta Jézus, hogy azt mondja a hitvallásunk, hogy fölment a mennybe. Akkor most hol van? Calvin azt mondja, hogy testében, emberi természete szerint az atyának jobbján ül. De isteni természete szerint, ami nem szétválasztható, itt van közöttünk. A Szentlélek egységében belép valóságosan Krisztus annak az életébe, aki kinyitja azt neki. Ezért lehet vele Krisztussal beszélgetni. Ezért Isten, és ezért tévednek az unitáriusok, igen, sajnálom, tévednek. És ezért tévednek a Jehova tanúi. És ezért téved minden monoteista vallás, aki azt mondja, hogy a Szent Háromság Istenben hívő emberek, azok bálványimádók, mert három Istent imádnak. Nem, egy az Isten. De a szeretete Krisztusban a lehető legközelebb jött hozzád. Olyan közel, hogy beleélte magát a te életedbe. Tehát tanítványoknak kell lennünk, mert ha nem vagyunk Krisztus tanítványai, akkor nem követjük őt, és akkor nem tudjuk azt a szeretetet élni, amit ő ad. Mert miért új parancsolat az, amit felolvastam János evangéliumában? Hát nem ismerjük a szeretetet? Dehogy nem ismerjük. Ismerte azt mindenki, akkor is, amikor Jézus élt. Mégis azt mondja, hogy kainé diatéké, új szeretetet adok, új parancsolatot adok nektek. És a szeretet fogalmát az agapéval fogalmazza meg, az agapé, ami a feláldozás, az áldozat, amit ő hozott. Ha Krisztus tanítványai vagyunk, akkor tudunk Krisztus szeretetében maradni, és Krisztus szeretetével szeretni, mert egyébként emberileg próbálkozunk, és az emberi szeretet mindig elbukik. Az csak fileó. Az csak az, amit én adni tudok magamból, és az nagyon kevés. Az rögtön kibukik, hogyha beleütközünk egy olyan nagyon komoly, neuralgikus pontba, minden szeretet próbájába, megbocsátásba. Rögtön elbukunk, ha nem Krisztus szeretetével szeretünk. Úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. Ahogy én, mondja Jézus, aki mikor Júdás megérkezik, azt mondja neki, hogy barátom, csókkal árulsz el engem. Érezzük? Barátom, az árulót megszólítja és hívja. Még nem késő. Ennek így kell lenni, ahogy van, de még mindig nem késő. És a fogadkozó Péternek azt mondja, hogy Péter, te háromszor fogsz megtagadni engem. Nem. Mielőtt a kakas megszólal. És aztán nem azt kérdezi Péter, hogy na mi van Péter, számoltad? Mikor legközelebb találkoznak ott, ahol Péter dolgozik az élet, az életében, az egzisztenciájában, a halászat közben, az élet leghétköznapi momentumában, és azt kérdezi tőle Jézus, hogy szeretsz engem? Nem számon kér, hanem kérdez egy legfontosabb dologról, amiről itt az új parancsolatban, hogy ez az egység, a tanítványság lényege, hogy mi mindannyian tanítványok legyünk, és akkor úgy tudjuk szeretni egymást, meg is tudunk bocsátani. Mert a megbocsátás nagyon fontos dolog. Van, aki azért nem jár egy gyülekezetbe, inkább egy másikba jár, mert abba a gyülekezetbe, ahová tartozik, oda olyan valaki is jár, aki nem tud neki megbocsátani. Múltban elkövetett vétek felszínre kerül, lehetőséget kap, bocsánatot kér, és nem kapja meg. Nem tud megbocsátani valaki, ezért egy emberrel kevesebb lesz az a gyülekezet. jár máshová. De a szíve fájdalma ott van belül, és rendezni a dolgait nem tudja máshol. Nem tudná máshol, csak ott, ahol a bocsátani meg nem tudó testvér ül. Szakadás. Így tudunk fogyni. Így fogyhatunk el. De meg kell bocsátani. Nemrégiben láttam egy filmet, mindenkinek tudom ajánlani, Találkozások az a címe. Ahol egy lány találkozik Jézussal, keresztény film, és azt kéri tőle Jézus, hogy kövesse őt. A lány éppen elszökött otthonról, ahol a nevelő apja az anyja halála után verte, ütötte és megerőszakolta őket, őt és a húgát, és ő elszökött otthonról, és azt kérte tőle Jézus, amikor találkozott vele, hogy menjen haza, jelentse föl a nevelő apját, mert mindenkinek felelnie kell még ebben a romlott világban is a bűnért, amit elkövetett, de nem azt akarja, hogy az az ember elbukjon, hanem azt akarja, hogy az az ember a bűnével szembesülve meg tudjon térni. De ehhez az kell, hogy bocsáss meg neki, mondja Jézus annak a lánynak. És az tiltakozik sírva, nem tudok megbocsátani neki azért, amit tett. Hol voltál Jézus, amikor ő ezt tette velem? És Jézus azt mondja, hogy hidd el, ott voltam, és kiáltottam, mondtam a fülébe, a fejébe, minden lelkiismereti erején keresztül, hogy ne tedd, de nem hallgatott rám. De nézd, az ő bűneiért én elszenvedtem a büntetést, és mutatta a kezén a szegeknek a helyét. Én azért a bűnért, amit ő elkövetett ellened, azért én meghaltam, azért én szenvedtem, de én meg akarok neki bocsátani, és neked is meg kell bocsátani neki, mert ha nem bocsátasz meg, akkor ott marad a harag a szívedben, és meg fogja mérgezni fogja az összes kapcsolatodat. Az emberi kapcsolataidat is, de az én velem való, a Krisztussal való kapcsolatot is megmérgezi a harag. El kell engedned. Meg kell bocsátanod. Hogy tudjál tisztán szeretni mindenki mást, és az Istent is. Így lehet tanítványa valaki Krisztusnak. Így lehetünk egyek. Mert fontos az egység. Fontosak a gyengeségeink. Mert ugye a gyengeségeinket használják ki általában ellenünk, és ezért félünk, és ezért zárkózunk be, hogy nehogy valaki ártson nekünk. Ezért nem imádkozunk egymásért. Még a lelkész se kérjük meg sokszor, hogy imádkozzon értünk, de hangosan vagy kérni a másikat, hogy imádkozzanak értünk, nem merünk, mert mit fog gondolni, vagy mit fognak mások gondolni az én helyzetemről, amiben vagyok. Csak hogy így veszítünk. Mert lehet, hogy pár ember rosszat gondol rólad, lehet. De jó pár ember igaz szívvel, tiszta lelkiismerettel imádkozik, érted? És ez sokkal, de sokkal többet jelent. Sokkal többet jelent. Néhányan rosszat gondolnak rólad, nem jelent semmit. Mert Istennél ez nem jelent semmit, és nálad sem. De sokan imádkoznak, érted, és ez viszont nagyon sokat jelent. Én már voltam bajban. Sőt, vagyok is. És tudjátok, hogy milyen erő van abban, amikor az ember tudja, hogy ott vannak mögötte a többiek, és leborulnak az Isten elé, és imádkoznak érte. Csodákat lehet megélni. Csodákat. Múltkor azt kérdezte az egyik ifis konfirmandus srác, hogy miért nincsenek csodák? Jézus idejében voltak. Most miért nincsenek? Mondom, levizsgáztál a múltkor, hogy megkaptad a kettesedet matekból. Tessék egy csoda. Én is levizsgáztam matekból, 4-esre érettségiztem, még egy csoda. De ezen túlmenően vannak más csodák is. Gyógyulások. Szabadulások. megkötődtségekből. Tényleg, valóságos csodák. Csak merjünk közösséget alkotni az imádságban is. Kell ez nekünk? Milyen jó lenne, hogyha valami baj van az életünkben, betegség vagy bármi, akkor tudnánk, hogy vannak mögöttünk imádkozó lelkek. Mert hogyha nincsenek, akkor magunk maradunk és hazaszaladunk, és talán van a családunk, aki körbevesz bennünket. Nem biztos, hogy imádkozóak. De lehet, hogy vannak, de az is lehet, hogy nincsenek. És lehet, hogy nincs hová hazamenned. Lehet, hogy pont ez a baj. Pont ez a baj. És akkor marad az Isten. Igen, oda mindig lehet menekülni. Valóban. De az Isten közösségbe hív és közösségbe küld. Azt mondja, hogy ahol ketten vagy hárman vannak, ott vagyok közöttük. Egyedül is hívhatod, hív segítségül a nyomorúság idején, és én megszabadítalak, és te dicsőítesz engem, mondja az Úr. Valóban, dicsőíted, de mi hasznod van a dicsőítésből, ha egyedül teszed? Otthon. Ha a többiek nem látják, ha más életében nem fakad fel forrás a dicsőítésből, ha azt mondod, hogy hála az Úrnak, és azt nem hallja senki, és nem lesz több ember, aki azt mondja, hogy tényleg, neki sikerült, nézd, milyen öröme van. Hát akkor ebben a közösségben biztos, hogy van valami. Akkor ez a Jézus dolog, ez valahogy működik. Ez valamiért valóság. Mert ő neki ilyen hála fakad az életéből, fel a szívéből, akkor nekem is fakadhat. Nem vagyunk tanítványok, nem tudjuk szeretni egymást, akkor ezektől veszítünk, ezekből nem kapunk. Kaphatunk, a kegyelem erről szól. De mennyivel gazdagabb az, amikor az Isten teljes áradatával áraszthatja ránk az áldásait. Van néhány akadálya még annak, hogy tanítvány lehess. Azt mondja Jézus, ha valaki nem hordozza a maga keresztjét, és nem jön utánam, nem lehet az én tanítványom. Lukács 14:27. Vigyázz! Mert azt mondja Jézus, hogy nem lehet az én tanítványom. Aki jobban szereti számára fontos dolgokat, mondjuk embereket, jobban szereti, mint Istent, az nem lehet. Ez az egyik. Nem azt mondja Jézus, hogy gyűlöld meg házastársadat, barátodat, gyermekedet, szülődet, nem. Hanem azt kéri, hogy tedd sorba. Tedd sorba. Első, mindig, mindenekben Jézus Krisztus. És nem azért, hogy ettől rosszabb legyen, sőt, hidd el, akkor fog igazán a helyére kerülni minden. Akkor fog igazán a helyére kerülni minden kapcsolatot, hogyha az első helyen Jézus van, ha őt jobban szereted. Mert amikor szintén egy filmben egy házas pár találkozik Jézussal, akkor tönkremenő házasságukban kérik Jézust, hogy segítsen. És Jézus mondja a férjnek és a feleségnek, hogy a férjed szeret téged. Nagyon szeret téged a férjed. Nem jobban, mint én. Én jobban szeretlek téged mindenkinél. De én utánam a férjed szeret téged a legjobban. Csak útközben elfelejtettétek. A házasságokat Krisztus össze tudja tartani. A családokat Krisztus tudja összetartani. Igazán minden ellenséggel szemben. De ha nem vagyunk Krisztus tanítványai, vagyis nem Krisztus az első, akkor ez szakadáshoz vezethet az életünkben. Akkor eltávolodunk. És az ő erejétől is. Aki nem hordozza a keresztjét, azt mondja Lukácsban Jézus, sokszor azt értjük a kereszt alatt, hogy valami büntetés, betegség, valami olyan dolog, amit váratlanul ránk szakad, és hordoznunk kell, vagy szenvedés. De nem. A kellemetlenségek, a rossz szomszéd, vagy gazdasági válság, az nem kereszt. A kereszt az az áldozat jelképe, amiről lemondasz, amiről neked le kell mondanod. Jézusnak le kellett mondania isteni hatalmáról, vagy annak a használatáról a kereszt hordozása közben. Mert engedelmes volt emberként az isteni küldetésnek. Ő lemondott. Több hadseregnyi angyal jöhetett volna a szavára, hogy segítsen neki, de nem. Ő áldozatot vállalt. Ő volt az áldozat. Te mit vállalsz? Miről mondasz le Istenért? Krisztusért. Az a te kereszted. Azt tudod hordozni. Sokszor Krisztust követni maga áldozatvállalás, mert kigúnyolnak bennünket a munkahelyen, vagy bárhol, hol éppen azt mondjuk, hogy mi keresztények vagyunk, de ez is áldozatvállalás. Tudod-e tenni? Meg tudjuk-e tenni? Mibe kerül nekünk a kereszténységünk? Aztán a Lukácsban még mond egy másikat is, Jézus azt mondja, hogy aki nem mond le a vagyonáról, nem lehet az én tanítványom. Nem lehet az én tanítványom. Most ne értsétek félre, rögtön mondom, nem arról van szó, hogy mindenki bankszámláját vigye be, ossza szét a szegények között, vagy adja el, mint ahogy az egyik tanítvány jelöltnek mondja Jézus. Azt hiszem, hogy a vagyon az nem pénzben mérhető ebben a mondatban, hanem valami olyan érték, valami olyan tulajdonunk, vagy tulajdonságunk, amit Krisztus mellé teszünk. Amire azt mondjuk, hogy olyan fontos, vagy csak még nem fontosabb, mint Jézus. Ami olyan, amiben mi bízunk, ami lefoglalja az életünket, ami betölti, ami visszatart attól, hogy kövessem Jézust. Ez az én vagyonom. Néha erényeink lesznek a vagyonaink, hogy én jó ember vagyok, és én megteszek mindent, jó tetteink, képességeink, vagy amivel büszkélkedünk, az a mi vagyonunk. Néha ez a vagyon nekünk reformátusoknak nagy templom, nem pénzben, hanem büszkeségben. És ez akadályoz meg bennünket, ez tölti el a szívünket. Ezt nem tudjuk. Erről nem tudunk lemondani, vagy nem tudjuk átadni. Ábrahámnak mi volt a vagyona? Izsák. Ábrahámnak Izsákról kellett lemondania. Ő volt a legfontosabb, ezt kellett feláldoznia. De nem kellett, aztán mert kiderült a próba alatt, hát ezek mind próbák, hogy Isten fontosabb neki. Kiderült? Számodra kiderült már? Hogy ez a három dolog ne akadályozzon meg téged abban, hogy tanítvány légy. Hogy tanítványként tudd imádni Jézust. Tudd, hogy mibe kerül neked a kereszténységed, a Krisztushoz tartozásod. És tudd, hogy milyen hatalom van, ami az életedbe megállhat. Hogy a vagyon helyett, idézőjelbe, azok felett, hogy fontos dolgok mellett, amiket sokszor Jézus elé teszünk, azok helyett mit ad az Isten? Ha követed őt, és akkor közösséged lesz. És akkor nekünk is közösségünk lesz. Valódi, igazi, szeretett közösség. Mert felírtam magamnak ide, még sokszor ez a fogalom, hogy hatalom helyeződik Jézus elé. Mindenki életében, kicsiben, nagyban. Szeretünk hatalmaskodni a családban, zsarnokoskodni, hogy az enyém a hatalom, az enyém az utolsó szó, mondjuk, igen, drágám, ez az utolsó szó, de akkor is enyém a hatalom. De hatalommal járunk sokszor a közéletben, vagy bárhol máshol, mert a protestánságunk is hatalom. És szeretjük, hogyha ez a hatalom érvényre jut. De nem mindegy, hogy milyen hatalom. Dogmatikus hatalom? Vagy zsarnoki hatalom? Zsaroló hatalom? Vagy szeretet zsaroló hatalom? Néha azzal is szoktunk hatalmaskodni mások fölött. Vagy az önfeláldozó krisztusi szeretetnek a hatalma, mert azt hiszem, hogy egyetlen egy dolog és egyetlen egy hatalom van, amit igazán az életünkben meg kell, hogy tapasztaljunk, ez a szeretet hatalma. Krisztus szeretetének a hatalma. És amikor ez működni kezd, amikor megtapasztalod, hogy mit jelent imádkozni, mit jelent másokért imádkozni, mit jelent föladni, mit jelent kapni, csak úgy, akkor helyére kerülnek a dolgok az életedben, a családban, helyére kerülnek a közösségben, itt a gyülekezetben is, és egy boldog, egy nagyszerű, egy csodálatos életet élhetsz. Mert alapvetően Jézus terveiben ez szerepel. Isten egy boldog életet szánt neked. Nem azt mondom, hogy nehézségektől mentesed. Nem azt mondom, hogy kikövezett egyenes síkot. De boldogat és nagyszerűt. Amiben te nagyszerű dolgokat tehetsz. Csodás dolgokat. A legnagyszerűbb dolgok egyébként a legnehezebb időszakokban történnek és születnek meg. Mindenhol. Magyar népünk és nemzetünk a legnagyszerűbb dolgokat a legnehezebb időszakokban cselekedte meg. A családokban a legnagyszerűbb dolgok a legnehezebb időszakokból fakadtak. A gyülekezetek életében az őskereszténységtől kezdve a legnagyszerűbb dolgok a legnehezebb időszakokban történtek, és adtak fényt, adtak lelket és erőt az emberek életébe, hogy újjászülethessen az. Hát legyen így. Adjon az Isten, Jézus Krisztus a mi életünkbe tanítványi szívet, őt követő hűséget és önmagát. Egy nagyszerű életet. Ebben a közösségben, ebben a gyülekezetben is. Amen. Úrunk, Istenünk, mindenható Krisztusunk, tudjuk, hogy szeret minket. Tudjuk, hogy olyan mély a te szereteted irántunk, hogy mi azt felfogni soha nem leszünk képesek. De érezzük, látjuk és tapasztaljuk, hogy milyen mély és milyen hatalmas. Urunk, köszönjük tanításodat. Köszönjük, hogy tanítványaid lehetünk egyáltalán. Nem mi akartuk. Néha nem is akarjuk egyáltalán. De te hívsz. Mennyi mindent megtettél már értünk. Olyan sok mindenen keresztül mentél már velünk együtt, és soha nem engedted el a kezünket. Urunk, ha most próbában vagyunk, kérünk, hogy te segíts. Néha vádolunk téged, miért van ez rajtunk? Te tudod, te tudtad, miért engedted meg? Nem értjük. De te azt mondtad, hogy majd egyszer megértjük. Péter, amit most teszek, nem érted. Ami most történik, nem érted. De egyszer majd megérted. Addig pedig bíz abban. A rosszat nem az Isten akarja. Nem Jézus tette. Széttört, bűnös világban élünk. Ezért van körülöttünk annyi baj. De a sok baj között mi világító mécses lehetünk, fény, reménység lehet, sok reménytelen élet, szíve, ben az, amit mi hozunk, amit mi viszünk. Ebben segíts nekünk, Urunk, így lehetünk a te tanítványaid. hogy mások számára reménységet, életet vigyünk. Legyen ilyen ez a gyülekezet is. Tudjunk egymás kezét fogva imádkozni egymásért. Belső szobánkban végig tudjuk gondolni azokat az embereket, akiket Isten elé kell vigyünk. És tudjuk, hogy nem magányos harcot vívunk, hanem ott van a te tested, az egyház imádkozó lelkei ott vannak, és küzdenek velünk együtt. Hadd legyen ilyen csoda a mi gyülekezetünk is. Kérlek, Uram, így szentelj meg bennünket, így bátoríts minden gyászolót, minden betegségben, minden megtört életben küzdő embert, hogy tűnjön el a félelem, és legyen hit, reménység és szeretet közöttünk. Népünket, nemzetünket is így visszük eléd, Urunk. Gyógyítsd meg, adj világosságot. Talán legyünk ennek a hordozói mi. Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg minket. Amen. A magunk csendjében imádkozzunk. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Semmi felől ne aggódjatok, hanem mindig mindenkor hálaadással tárjátok kéréseiteket Isten elé, és Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveiteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.